Csendesedjünk el, rádiót hallgató magyar testvéreim, imádkozzunk. Mindenért, amit adtál, hálát adok neked, Istenem. Mindenért, amit elvettél, hálát adok neked, Istenem. Mindenért, amit segítségeddel megtehettem, hálát adok neked, Istenem. Mindenért, amit megakadályoztál, hálát adok neked, Istenem. Minden örömért, amivel boldoggá tettél, hálát adok neked, Istenem. Minden szenvedésért, amivel formáltál, hálát adok neked, Istenem. Minden békés óráért, amivel szépé tetted életemet, hálát adok neked, Istenem. Minden problémáért, amitől megszabadítottál, hálát adok neked, Istenem. Minden jó tulajdonságomért, amivel szolgálhattalak, hálát adok neked, Istenem. És minden gyengeségemért, amivel alázatra tanítottál, hálát adok neked, Istenem. Minden erényért, amit nekem ajándékoztál, hálát adok neked, Istenem. Minden bocsánatért, amiből irgalmadat megismerhettem, hálát adok neked, Istenem. Minden szép emberi kapcsolatokért, amivel gazdagítottál, hálát adok neked, Istenem. Minden emberért, akit tőlem elszakítottál, hálát adok neked, Istenem. A halálom időpontját és módját, amit nekem választottál, hálát adok neked, Istenem. A helyért, amelyet nekem országodban készítettél, hálát adok neked, Istenem. Amen. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Néped üdvözítője Te vagy, Istenünk, meghallgatod azokat, akik hozzád kiáltanak. Elmérkedem minden cselekedeteden, és gondolkodom tetteiden. Mert csodatevő Isten vagy Te, megmutattad erődet a népek között. Néped üdvözítője Te vagy, Istenünk, meghallgatod azokat, akik hozzád kiáltanak. Hallgassátok meg, kedves rádiót hallgató magyar testvéreim, Istenünk szent igéjét, amelyeket megírva találunk Lukács evangéliumának 10. fejezetében, a 25. fejezettől, az irgalmas samaritánus. Ekkor előállt egy törvénytudó, hogy megkísértse Jézust, és ezt kérdezte: Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Jézus pedig ezt mondta: Mi van megírva a törvényben? Hogyan olvasod? Ő pedig így válaszolt: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és fele barátodat, mint magadat. Jézus ezt mondta neki: Helyesen feleltél, tedd ezt, és élni fogsz. Ő viszont igazolni akarta magát, és megkérdezte Jézustól: De ki a fele barátom? Válaszol Jézus ezt mondta: Egy ember ment le Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett, akik kifosztották, meg is verték, aztán félholtan otthagyva elmentek. Történetesen egy pap ment azon az úton, de amikor meglátta, elkerülte. Hasonlóképpen egy lévita is odaért arra a helyre, és amikor meglátta, ő is elkerülte. Egy úton lévő samaritánus pedig, amikor odaért hozzá, és meglátta, megszánta, odament, olajat és bort öntött sebeire, és bekötötte azokat. Aztán feltette őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba, és ápolta. Másnap elővett 2 dénárt, odaadta a fogadósnak, és ezt mondta neki. Viselj rá gondot, és ha valamit még ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked. Mit gondolsz, e 3 közül ki volt a fele barátja a rabló kezébe esett embernek? Ő így felelt, az, aki irgalmas volt hozzá. Jézus erre ezt mondta neki, menj el, te is hasonlóképpen cselekedj. Ez Istenünk drága szent igéje, testvéreim. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves rádiót hallgató magyar testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban. Én azt hiszem, hogy mindannyian jól ismerjük ezt a nagyon szép bibliai történetet, és én azt gondolom, hogy gyermekkorunkban is, amikor hallottuk, akkor nagyon megörvendeztette a szívünket, és lelkünk előtt el tudtuk képzelni, hogy mi történhetett ezzel az emberrel, akit rablók kifosztottak, leütöttek, és aztán arra ment egy ember, aki megkönyörült rajta, megsegítette őt. Kedves testvéreim, így is mondhatjuk ezt az irgalmas samaritánus történetét, hogy a könyörülő samáriai történet. Tehát a könyörülő samáriai magatartás egyre inkább, mintha ilyen kollektív jelleget ölt. Ma az emberi könyörület, a humánum, úgy az igehirdetésben, mint a sajtóban, a világi szolgálatokban, tévében, rádióban, egyre inkább népek, éhező tömegek, földrengés sújtotta vidékek felé irányul, egyszerre sok embernek kell sok emberen könyörülni. Már nem az egyéni segítségnyújtás, hanem az összefogás ereje dominál. Hiszen mi történne most például az útszélén vérében fekvő emberrel, ha találkoznánk, amikor megyünk az utcán, egy sebesült emberrel? Ha például valaki sebesülten fekszik valahol, mert elütötték, másodperceken belül ott terem rendőr, néhány perc múlva megérkezik a mentő, viszik a baleseti sebészetre, vagy akár már a rohamkocsiban életmentő beavatkozásokat végeznek rajta. Kórház, rehabilitáció, vagy ha éppen úgy adódik, ügyvédi probléma. A könyörülő vagy az irgalmas samáriai szolgálatát ma villámgyorsan segítő szervek látják el. Ezért a modern ember az egyszemélyes samaritánus szolgálattal kapcsolatosan úgy érzi, hogy már nem rá tartozik. Ha látunk egy sebesültet, talán nyugodtabb lélekkel sétálunk tovább, vagy talán elmondunk egy fohászt, mert hiszen tudjuk, hogy ez a csodálatos gépezet már meg is indult, nem soká jön a mentő, a tűzoltó, a rendőrök és a sebesült ember jó kezekbe kerül. Mintha mi századunk embere számára a nagy parancsolatból, nem a második, az emberre vonatkozó rész volna a kérdőjeles, ezt úgy értjük, hogy már mindenki, az egész világ a fele barátunk, kollektíve mindenkin segítünk, ha bajban van. Viszont szép lassan az első része lett kérdőjeles, amikor Jézus mondja a gyönyörű szép nagy parancsolatot. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből, teljes elmédből. Ma már sokan ezt kérdezik, ki az én Istenem? Sőt, van-e Isten? Ha van, valóban szerette? És ha valóban szeret, mondja meg nekem valaki, hogyan szerethetném én őt? s az a törvénytudó, akinek kérdésére Jézus elmondta ezt a gyönyörű, szép történetet, Jézustól valami bölcs elméleti választ, valami tippet vár. Hát, ha mond neki egy-két olyan okos gondolatot, amit ő is tovább taníthat. De Jézus nem bonyolódik bele az elméleti fejtegetésbe. Egy nagyon gyakorlati történettel felel, az irgalmas samáriai történetével, aki az ellenségét, hiszen a samáriaiak a zsidók ellenségei voltak, vérében találja és segít rajta. Majd így fejezi be Jézus, ezt cseleked és élsz. Mintha világosan, egyenesen azt mondaná, hagyjátok már abba a spekulációkat, a vallásos problémákkal való győzködéseket. Mit számítanak a kis részletek, így, úgy, amúgy, kinek van igaza, van-e ilyen, van-e olyan? Nem erről van szó. Ezt cseleked és élsz. Gyere és kövess engem, vagyis kereszténységünk vagy életforma, vagy csak tagság. Lehetünk egyháztagok, legyünk is. De ez legyen az életformánk. A kettő együtt érvényes. Szeretnék elmondani egy döbbenetesen meghökkentő beszélgetést. A lelkész szemben ül egy könnyesen, nyomorultul, őszintén vergődve birkózó fiatal emberrel. Ez az fiatal ember sokadszor, újra és újra csak maga körül pörög, mindig csak önmagával van elfoglalva, a saját problémáit aprózva, szinte szőrszál hasogatva, de mindig csak önmaga körül. A lelkész a beszélgetés vége felé azt mondja neki: kedves fiatal ember, hát nem veszed észre ezt a pörgést, ezt az én körül való pörgést. A lélektan én-én viszonynak nevezi, amikor valaki csak magához viszonyul, semmi más nem érdekli, csak önmaga, és azon belül is csak az, ami vele kapcsolatos. Más nem. Önző ember. Egoista ember. Ebbe bele lehet pörögni, bele lehet csavarodni. Ne félj azonban, folytatta a lelkész, van ebből is kiút. A gyógyulás első lépése az, hogy próbálj megállni ebben a pörgésben. Az Isten szerelmére vedd már észre a másik embert is. Van rajtad kívül más szenvedő, más problémával küzdő ember. Egyáltalában van még rajtad kívül is ember, akinek talán éppen rád volna szüksége. Az én viszonyt fel kell cserélni én-te viszonyra. És akkor hangzott el az a mondat, amiért ezt az egészet elmondtam, a fiatalember lehajtott fejjel, enyhe cinizmussal vagy csalódással, nem tudom pontosan megfogalmazni, ezt mondta: ki az a te? Valóban, ki az a te? Súlyos kérdés. Hát ki az a te? Többek között például számodra én vagyok a te, számomra te vagy a te. Az én csak akkor érvényes, ha van valaki, akinek a számára te lehetsz. Te is csak akkor vagy érvényes keresztény ember, ha nem csak éned van, hanem te lehetsz valaki számára, aki elmondhatja neked a baját, bánatát, szomorúságát. Mindig abban a másikban, akit így nevezünk te, található meg a testben, e földön, ami Urunk Jézus Krisztus. Hiszen ő mondta, ha egyel megcselekszitek azt, ami jó, ami szép, ami kedves, akkor azt velem cselekedtétek meg. Ki ez a te? Én is, te is, ő is, ha keresztény, ha Jézus akar lenni. Luther Mártont idéztem, mert az egyik ige hirdetésében az irgalmas samáriaival kapcsolatosan ezt a döbbenetes mondatot mondja: én szüntelen azt keresem, akinek a számára Jézus lehetnék. Kedves testvéreim, mi a másik ember számára Jézusok kell, hogy legyünk. A másik ember számára Jézus szeretnék lenni. És hadd tegyem hozzá, hogy minden ideg vagy lelki gyöngeség, betegség, depresszió, minden lelki nyomorúság egyetlen igazi gyógyszere a másik emberbe való belefeledkezés. Belefeledkezés. Elfelejteni magam, és odafigyelni a másik emberre. Mert amíg elfelejtem saját magam problémáját, és belefeledkezem a másikba, addig elfelejtem magam, amíg az énem viszonyba kerül a tevel, kikerülök az önzőségből. Nem tudom, mi lehetett a problémája az irgalmas samaritánusnak, de hogy volt, az biztos. Hát onnan tudom, hogy problémája volt, mert ember volt. Lehet, hogy üzletet kötött, most ment haza pénzével, ha sikerült, az volt a gondja, ha nem sikerült, az. Neki is lehetett felesége, gyermeke, természetes, hogy adódtak nehézségei, de szinte biztos vagyok abban, hogy amíg a vérében fekvő emberrel bajmolódik, elfelejtette a saját gondját. Magára nem jutott idő, és azt hiszem, hogy nem csak a bajba jutott emberrel, hanem önmagával is jót cselekedett, mert közben ő maga is gyógyult, oldódott a görcseiből. És végül szeretném ennek a példázatnak az utolsó sorait a mai ember nyelvére lefordítani. Menj el, te is hasonlóképpen cselekedj. Jézus válasza szerint tehát nem az a probléma, hogy ki az én fele barátom, hanem vegyük már észre, vedd már te is észre, testvérem, hogy te kinek a számára lehetsz fele barát. Vegyük észre, hogy kinek a számára lehetek én a fele barát. Erről van itt szó. A törvénytudó ezt kérdezte, de ki a fele barátom? És ez a nagyon szép samáriai történet arról beszél, vedd észre, hogy te kinek lehetnél a fele barátja. Örülök, hogy ismerhetek valakit, egy nagyon kedves, derűsen idősödő lányt. Rendkívül nehéz fiatalsága volt. Annyi baj, csapás, lelki sérülés érte, hogy megérteném azt is, ha szüntelenül ezek körül pörögne, kínozná, siratná önmagát, de nem teszi. Nem ezt teszi. Ki tud lépni az én-én viszonyból, és egy csodálatos foglalkozásra, hivatásra lelt. Egy olyan szeretet otthonban dolgozik, ahol halmozottan sérült, családjuktól elhagyatott gyermekeket nevelnek. 6-8-10 gyermeknek az édesanyja. Nem úgy gondozza őket, mint akinek ez a szív nélküli kötelessége, hanem valóban édesanyai szeretettel veszi körül mindannyiukat. Ápolja, eteti, öleli, csókolja. És egyszer lehetősége lett volna kényelmesebb munkát vállalnia az intézeten belül, előléptették volna csoportvezetővé, ami főként irodai munkát jelent. Nem vállalta, és azzal indokolta, nem tudná elhagyni vagy másokra bízni a gyermekeit. És ezen kívül még arra is telik az erejéből, hogy szabad idejében egy nagyon idős hölgyet ellásson. És utoljára, amikor beszélgettünk, tele volt derűvel, megelégedéssel, örömmel, háladással, pedig hosszú évek óta egyedül él. De ez így nem pontos, lehet, hogy egyedül él, de nincs egyedül, mert nem magányos. Miért? Mert soha nem azt keresi, hogy ki az a fele barátja, aki ő rajta segítene, hanem megtalálta, hogy ő kinek lehet a fele barátja. Nagyon csöndesen, saját szívembe is nézve, annak sebeit sem takargatva kérdezzük meg, mi feleségek vagy férjek, szülők és gyermekek magunktól, hogy például tudunk-e fele barát lenni otthon, a családban. Drága asszony testvérem, nagy dolog, ha oda készíted a kivasalt inget, becsomagolod munkába induló férjednek a 10 órait. Nagy dolog, ha minden tekintetben jó feleség vagy. De fele barátja csak akkor leszel a férjednek, vagy a feleségednek. Ha észreveszed a bánatát, a ráncait, a szomorúságát, az, hogy nem tud elaludni, és a sötét estében csöndesen átnyúlsz, ráteszed kezedet a kezére, és megkérdezed: mi bánt, kedves? Akkor leszel feleségből vagy férjből fele barát. Nagy dolog, ha egy gyermeknek mindent megveszünk. Mostanság úgy szokás, hogy a gyermekszobában a sok játéktól a gyermek alig tud megmozdulni. Azt hisszük, hogy ezzel mindennek eleget tettünk, nagyon jó szülők, nagyszülők vagyunk. De ez akkor igaz, ha fele barátai is tudunk lenni a gyermekünknek, akinek nem drága játékokra, hanem édesapára, édesanyára, nagyapára, nagyanyára van szüksége, mert szeretetet, odafigyelést, odahallgatást csak tőlünk kaphat. Hogyan mondja Jézus? Bizony mondom néktek, amit cselekszetek egyel a legkisebbek közül, velem tettétek meg. Amen. Csendesedjünk el, kedves rádiót hallgató magyar testvéreim, imádkozzunk. Szerető Urunk, köszönjük neked életünket, családunkat, mindennapjainkat, a pihenés lehetőségét. Köszönjük, hogy számtalan áldással ajándékoztál és ajándékozol meg nap mint nap. De kérünk, bocsáss meg nekünk, ha mégsem tudunk hálás életet élni. Te változtass, te formáját minket olyanná, amilyennek látni szeretnél minket. Teremtő Isten, gyakran vesszük észre magunkon, hogy nem tudunk már gyönyörködni teremtése csodáiban. Nem halljuk meg hozzánk szóló ígédet, nem indulunk a te hívásodra. A te kegyelmes jelenléted hiányát pedig csak utólag vesszük észre, amikor már a mélyben vagyunk. Teljesen el vagyunk veszve, és nem találjuk a kiutat. Kérünk téged, vonj magadhoz közelebb, egyre közelebb, és formáld át egészen. Mennyei édesatyánk, nem csak tőled kerültünk egyre messzebb, hanem a másik embertől. Családtagjainktól, barátainktól, és még sorolhatnánk tovább. Elvakít bennünket saját lényünk tökéletességének illúziója. Elhisszük azt, hogy mi magunk képesek vagyunk megváltani önmagunkat, a világot pedig egyedül veled van esélyünk a változásra. Kérünk téged, ne hagyd, hogy gőgösek legyünk, hanem formáld át a mi szívünket. Mindenható Isten, kihez mehetnénk, hiszen örök élet beszéde van nálad. Nincs más rajtad kívül, aki képes lenne fájdalmainkat enyhíteni, szomorúságunkat derűre fordítani, elesettségünkben új erőt adni. Kérünk téged, lelki próbáinkban te légy segítségünkre, és ha kell, formáld át lelkünket. Jézus Krisztus, kérünk, ne hagyd népedet elveszni. Ne hagyd, hogy a világ számos problémája, gondja elvonja a figyelmet, megváltó munkád üdvösséget szerző öröméről. Oly sokszor megfeledkezünk arról, hogy nélküled nincs egyház, nélküled nincs gyülekezet. Kérünk téged, keresztre szedre tekintve formáld át gondolataink, hogy oda tudjunk rá figyelni, hogy te legyél a mi életünk értelme, és téged szeressünk mindennél és mindenkinél jobban. Köszönjük, hogy eléd vihetjük örömeinket, bánatainkat. Köszönjük, hogy te meghallgatsz és formálsz minket. Köszönjük, hogy mindig a jóra akarod vezetni életünket. Add, hogy egyre kevesebb rossz legyen bennünk, életünkben, és az általad érkező jó növekedje, hogy méltók legyünk hozzád, és ahhoz az örömhírhez, amelyet ránk bíztál. Hallgasd meg a mi imádságunkat, és jusson el hozzád kiáltásunk, amikor egy szívvel és egy lélekkel még így tudunk együtt imádkozni. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mindörökké. Amen. Az Úr áldjon meg, és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent orcáját te felé, és adjon te néked békességet. Amen.